Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Előjáróban következzen a tartalom címszavakban. Mit lát a kutya, ha tükörben néz? Aztán szó lesz arról, hogy hogyan erősíthető az immunrendszer hatékonyan és egyszerűen. Minden eddiginél több iker születik világszerte. Hangfelvételeket küldött a Mars járó szonda. Ultragyorsan keringő szuperföldet azonosítottak. Magyar kutatók új modellt alkottak az önvezető rendszerek irányításrendszeréhez. 30 perc alatt jelzi az új mesterséges intelligencia, hogy beteg lesz-e valaki, és magyarázatot találtak az atommaghasadás egyik rejtélyére. Ennyi tehát előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy a kutyák tudják, ha útban vannak. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent friss publikáció szerint a kutyák képesek felismerni testüket, mint akadályt, ha útban vannak mások számára. Az ETE etológusai egy új kutatásban azt állapították meg, hogy az ebek is rendelkeznek öntudattal, mégpedig annyira, hogy érzékelik, ha akadályt jelentenek, azaz testük gátol valakit egy bizonyos cselekvésben. A többi között ez a tanulmány is azt bizonyítja, hogy a kutyák több mindenre képesek, mint azt elsőre gondolnánk. A tanulmány szerint az emberek öntudatának egyik első, igen korai jele az, ha felismerik és megértik saját testük helyzetét az adott környezetben. Ez olyan sajátosság, ami már az állatokban is megjelenhet. Bizonyos fajoknál az öntudatosság növeli a túlélési esélyeket. Ebből következik, hogy például kutyákon is vizsgálni lehet a testtudatosság kérdéskörét. A kutyák remek alanyai az önreprezentáció állatvilágban való megjelenésének vizsgálatára, hiszen osztoznak velünk a komplex fizikai és szociális környezeten, így valószínűsíthetően náluk is megjelentek legalább bizonyos formái. A testtudat pedig ezek közül is az egyik legalapvetőbb lehet, írja a tanulmány. Az első tesztelés során kisgyerekeket vizsgáltak, akik egy pokrócon ültek. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy érzékelik-e, hogy testük akadályt képez abban, hogy valaki hozzáférjen az alattuk lévő takaróhoz. Tehát meg kellett érteniük, hogy kapcsolat áll fent testük és a pokróc között. Ennek következtében le kellett szállniuk arról, hogy más megkaphassa. A kutyás kísérletek során a pléthez egy labdát erősítettek, a könnyebb megértés érdekében. Így a kívántárgyat szőnyeggel együtt a gazda kezébe adhatták. Az eredeti módszernél egy komplexebb vizsgálatot terveztek, több kontrollt is beiktatva, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a kutyák csak akkor jönnek le a szőnyegről, ha az tényleg szükséges. Az eredmények szerint az első próbálkozásra gyorsabban és nagyobb eséllyel léptek le a szőnyegről, ha azt valóban megkívánta a feladat, míg például ha a labda a földhöz volt rögzítve, rajta maradtak a próbálkozás közben is, mert felismerték, hogy nincsenek útban. A tudósok szerint elmondható, hogy a kutyák rendelkeznek valamiféle öntudattal, habár ez sokkal inkább összefüggő képességek halmazaként írható le, mint osztatlan tulajdonságként. A kutatók eddigi ismeretei alapján a kutya az egyetlen állatfaj, ami a híres tükörteszten megbukott, de a test mint akadályvizsgálatot sikeresen teljesítette. Köztudottan az ebek kevés kivétellel nem ismerik fel saját magukat a tükörben, viszont valamiféle testtudattal rendelkeznek. Erre már egy korábbi kutatás is rávilágított, amikor azt tesztelték, tisztában lehetnek-e azzal, hogy valójában mekkorák. A tanulmány során a kutyáknak át kellett bújniuk különböző méretű ajtókon. Az eredmények azt mutatták, kedvenceink tudják, hogy körülbelül mekkora helyen férnek át. Ezek után pedig a folytatásban, ahogy már az előbb említettem, nem sokára kiderül, hogy mit lát a kutya, ha tükörben néz.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mit lát a kutya, ha tükörben néz? Ez tehát a témánk a következő percekben itt a tudomány mai állásában. Vajon van-e a kutyának olyan öntudata, mint az embernek, amikor egy tükröződő felületre néz? Számos kutatási eredmény született már a témában, és sajnos eddig mindegyikből azt a következtetést vonták le, hogy az ebb kevés kivétellel nem tudja, hogy a tükröződő felületen saját magát látja. Az egyik első ilyen kísérlet még Charles Darwin természettudóstól ered, aki az állatkertben figyelt meg egy saját tükörképét érdeklődéssel vizsgáló orángutánt. Aztán az 1970-es években Gordon Gallup pszichológus megtalálta Darwin jegyzeteit, és azok alapján elkészítette a festékfoltos tükörteszt koncepcióját. Abból indult ki, hogy az ember körülbelül másfél-két éves kora körül kezdi felismerni önmaga képmását. A kísérlet során a kisbabák arcára piros rúzzsal foltot festettek, és azt tapasztalták, hogy a kicsik tükörbe nézve a saját arcukon kezdték piszkálni a pöttyöt. Ez az öntudat egyértelmű jelének tűnt, és Gallup természetesen kíváncsi volt egyes állatfajok viselkedésére is ugyanebben a szituációban. Meglepő módon a szarkák, az elefántok, a delfinek és egyes emberszabásúak átmentek ezen a vizsgán. A kutyák viszont nem. De mit lát az ebb, ha nem önmagát? Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz, egy másik kutyát. Gyakori jelenség, hogy míg a tanulatlan kölyök rendkívül izgatottá válik a saját tükörképétől, egy tapasztalt felnőtt állat már nem feltétlenül reagál olyan hevesen erre a látványra. A habituáció vagy más szóval megszokás során ugyanis az ugyanarra az ingerre adott válasz intenzitása és az érdeklődés is csökken, tekintve, hogy a képmással való érintkezés nem vezet sehová. A tükörkutyának nincs illata, nem lehet vele dűlőre jutni játék vagy erőpróba során, tehát az ebb megtanulja, hogy nem érdemes rá időt és energiát fecsérelnie. Azonban születtek olyan kutatási eredmények is, amelyek azt támasztják alá, hogy mégiscsak léteznek olyan ebek, amelyek valamilyen szinten értik a tükröződés koncepcióját. Az Ausztrál La Trobe Egyetem két kutatója érdekes teszteknek vetett alá 40 kutyát. Az egyik során a kutyagazdája elbújt egy szobában, és az ebb kedvenc játékát tartotta a kezében. A négylábú viszont csak úgy láthatta őt, ha tükörbe nézett. 40-ből 7 kutya fordult azonnal a gazdi irányába, ami arra enged következtetni, hogy egyes kutyák igenis tudják, hogyan működik a tükröződés. A másik kísérletben eldugott ételt kellett ugyanilyen körülmények között meglelniük. Erre 17 kutya volt képes. Ha kíváncsi arra, hogy az önkedvence is a zsenik közé tartozik-e, észrevétlenül ragasszon rá egy lehetőleg sárga vagy kék öntapadós papírcsíkot. A lényeg, hogy az állat ne érezze magán, tehát csak a tükröződésre támaszkodhasson. Ha a tükörbe nézve a kutyája elkezdi magán piszkálni a ráragasztott jelzést, nos akkor tudományos ritkaságnak lehet a szemtanúja. Ennyit tehát a kutyákról, illetve a tükörtesztről, ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy hogyan lehet hatékonyan és egyszerűen erősíteni az immunrendszert, illetve szó lesz arról is, hogy minden eddiginél több iker születik világszerte.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy hogyan lehet hatékonyan és egyszerűen erősíteni az immunrendszert. Az immunrendszer egyik kiemelt feladata az, hogy hatékonyan küzdjön meg a betolakodókkal szemben, amelyek lehetnek különféle kórokozók, gombák, vírusok vagy baktériumok. Ha az immunrendszer gyenge, akkor a sejtjei csak későn és lassan érzékelik ezeket a betolakodókat. Így elmaradhat a védekezés, vagy csak olyan gyenge lesz, hogy a kórokozók vígan és könnyedén tehetik a dolgukat. Fertőzéseket és betegségeket okozhatnak. Nekünk is meg kell tennünk a megfelelő lépéseket, hogy az immunrendszerünk egészséges és hatékony maradjon. Helyesen kell táplálkoznunk, friss oxigénnel kell ellátnunk a szervezetünket, aktív életmódot kell folytatnunk, sőt, ha szükséges, kiegészítőket is kell szednünk. Olyan tápanyagokat kell fogyasztanunk, amelyek megerősítik szervezetünk első védelmi vonalát. Az egyik leghatékonyabb immunrendszert erősítő vitamin a C-vitamin, amely még a gyulladással szemben is hatékony védelmet biztosít. Ez azért is olyan lényeges, mivel számos komoly betegség általában a krónikus gyulladás talaján jön létre. Szerencsére a zöldségek és a gyümölcsök nagyon sok C-vitamint tartalmaznak, így egészséges táplálkozással egyértelműen növelhetjük szervezetünkben a mennyiségét. A C-vitamin gazdag forrásai közé tartoznak a citrusfélék, az eper, a paprika, a paradicsom, a brokkoli, a kelkáposzta és a mangó is. A probiotikumok is hatásos módjai annak, hogy növeljük szervezetünk immunitását és megerősítsük az immunsejtjeinket. A probiotikumok által egyensúlyba kerülhet a bélflóra, azaz megfelelő lesz a jó és a rossz baktériumok aránya, így jobb lesz az emésztésünk és a tápanyagok felszívódása is. A probiotikumokban gazdagok az erjesztett táplálékok, például a savanyú káposzta, a joghurt vagy a kefir. Az immunrendszer egészségét támogatja a D-vitamin is. Ennek a vitaminnak kiemelkedő szerepe van az antitestek termelésében, így nagyon hatékony lehet a különféle betegségek megelőzésében, például a légzőszervi vagy az autoimmun betegségek esetében. Az E-vitamin is nagyon hasznos az immunrendszer fellendítésében, amely a C-vitaminhoz hasonlóan antioxidáns hatással rendelkezik. Erre a vitaminra is szükségünk van, hogy az immunrendszerünk egészségesen működjön, ezért érdemes rendszeresen fogyasztani a dióféléket, a magvakat és a növényi olajokat. Ennyit tehát arról, hogy hogyan erősíthetjük hatékonyan az immunrendszerünket, ami pedig a folytatást illeti, témánk, hogy minden eddiginél több iker születik világszerte, azaz évente mintegy 1,6 milliónyi, minden 42. gyerek ikerként jön világra. A gyermekvállalás későbbre tolódása és a mesterséges megtermékenyítés különböző módszerei hatására az 1980-as évek óta egyharmadával növekedett az ikerszülések száma, olvasható az egyik tudományos labban bemutatott jelentésben. Az Oxfordi Egyetem kutatója Christian Modern és kollégái számításai szerint 2010 és 15 között 165 országban 1000 szülésből 12 ikerszülés volt. 1980 és 85 között még 1000 születésre 9 ikerszülés jutott 112 ország adatai alapján. Az ikrek mintegy 80%-a Afrikában és Ázsiában jön világra, de a nyugati országok is felzárkóznak, míg az arány Afrikában stabil maradt, Európában 60%-kal, Észak-Amerikában 71%-kal növekedett. Ázsiában is nőtt az arány 32%-kal. A tudósok szerint a számok arra utalnak, hogy az értékek Európában és Észak-Afrikában elérték a csúcsot. A növekedés nagyrészt a kétpetélyű ikreknél figyelhető meg, míg az egypetélyűeknél alig változott. Ezt a szakértők főként a mesterséges megtermékenyítéssel hozzák összefüggésbe, de az anya életkora is szerepet játszik. Különösen Afrikában születik sok kétpetélyű iker, ezen belül Nyugat-Afrikában magas az ikerszületések száma. Valószínűleg a genetikai hajlam fontos szerepet játszik ebben. Minden eddiginél több iker születik világszerte, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig irány az űr hangfelvételeket küldött a Mars járó szonda, és szó lesz arról is, hogy ultragyorsan keringő szuperföldet azonosítottak. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy hangfelvételeket küldött a Mars járó szonda. Először próbálta ki lézerét és küldött hangfelvételeket a Földre a Perseverance Mars járó. A SuperCam nevű tudományos műszer, amellyel a robot a Mars kőzetét vizsgálja, első alkalommal továbbított adatokat a Földre, közölték a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal kutatói a napokban. Ezekből kiderül, hogy az 5,6 kg-os eszköz, amely magasan a Mars járón lévő rúdon helyezkedik el, jó állapotban van. A műszer több hangfelvételt is küldött, ezeken egyebek mellett az is hallható, amint a lézer 30-szor kilő egy mintegy 3 méterre lévő kőre. A különböző lézernyilak hangerejének eltéréseiből a szakértők a kőzet szerkezetéről és keménységéről vonnak le következtetéseket. Az egy tonnás, hatkerekű Perseverance több mint 470 millió kilométer megtétele után február 18-án számos kockázatot rejtő manővert követően landolt a Marson, a 250 méter Jezero kráterben. A mintegy 45 km átmérőjű területet a rover 2 év alatt fogja megvizsgálni. Egyelőre még műszerei állapotát ellenőrzi, de már megtette az első tesztútját is. A tervek szerint egy teljes marsi évig, 687 földi napig dolgozik majd a bolygón, ahol a mikrobiális élet nyomai után kutat. Ezek után a folytatásban még mindig maradunk az űrben, ultragyorsan keringő szuperföldet azonosítottak. Az égitest elképesztő sebességgel kering, 122,5 fényévre található csillaga körül. Csillagászok egy csoportja, a NASA TESS műholdját használva észlelt egy szuperföldet, vagyis naprendszeren kívüli úgynevezett exobolygót. A felfedezésről beszámoló tanulmány alapján a TOI 1685b jelű égitest egy szuperföld, amely nagyjából 70%-kal nagyobb bolygónknál, és kifejezetten gyorsan 67 század nap alatt kerüli meg csillagát. A TESS a nap közelében vizsgálja a 200 ezer legfényesebb csillagot, az előttük elhaladó bolygók jelei után kutatva. Eddig mintegy 2500 lehetséges bolygójelöltet azonosított, ezek közül 113 létezését igazolták. Pácz Blom, a Heidelbergi Egyetem munkatársa és kollégái olyan 2019. november 28-a és december 23-a közötti adatokat elemeztek, amelyek a TOI 1685 jelű M törpe csillagra vonatkoznak. A megfigyelések alapján a rendszerben egy bolygó kering, a későbbi vizsgálatokkal pedig sikerült megerősíteni az objektum jeleit. Az égitest 1,7 föld átmérőjű, tömege pedig 3,78 szorosa bolygónkénak. Úgy tűnik a TOI 1685b a legkisebb sűrűségű ultrarövid periódusú bolygó, amelyet M-típusú törpe körül valaha felfedeztek. Az adatok alapján az is megállapítható, hogy az objektum felszínén elképesztő a forróság, közel 800 Celsius fokos hőmérséklet uralkodik. A csillag, amely mellett az exobolygó található, 122,5 fényévre fekszik. A kutatócsapat arra gyanakszik, hogy a rendszerben legalább még egy bolygó van, amely 9,2 nap alatt kerülheti meg a központi objektumot. Ennek igazolásához további elemzésekre lesz szükség. Ennyit tehát arról, hogy ultragyorsan keringő szuperföldet azonosítottak. A folytatásban pedig irány a technika világa, magyar kutatók új modellt alkottak az önvezető rendszerek irányítás rendszeréhez, és szó lesz arról is, hogy 30 perc alatt jelzi az új mesterséges intelligencia, hogy beteg lesz-e valaki.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy magyar kutatók új modellt alkottak az önvezető rendszerek irányítás rendszeréhez. Az egyik hazai számítástechnikai kutatóintézetnek több millió kísérlet lefuttatásából szerzett adatok alapján sikerült egy olyan modellt létrehozniuk, amely segíthet az autonóm rendszerek fejlesztésében. Az ötös szintű, azaz teljesen önvezető járművek fejlesztésének egyik nagy kihívását az autóvezetés számtalan dimenzióját figyelembe vevő irányítási rendszer kidolgozása jelenti. Az autóvezetés ugyanis nem egy lineáris rendszer, amelyben adott sebességgel adott utat lehet megtenni. A valós közlekedésben az autó sebessége, iránya és környezete állandóan változik, ezért egy olyan irányítási rendszerre van szükség, amely mindezekhez egyidejűleg képes igazodni. Az ilyen típusú irányítási rendszer fejlesztésekor a szakemberek gyakran a vezetéssegítő rendszerek működéséből indulnak ki. Ez egyfelől logikus megközelítés, hiszen ezek már régóta a piacon vannak. Másfelől azonban egy önvezető rendszer megbízhatósága csak akkor lehet 100%-os, ha senkinek semmikor, még vészhelyzet esetén sem kell beavatkoznia a folyamatokba. A modell elkészítéséhez nagy mennyiségű adatot feldolgozó analízis módszereket használtak a kutatók. A lefuttatott kísérletekből gyűjtött adatok elemzését követően változó paraméterű modell struktúrákkal és az azokra épülő irányítás modellekkel dolgoztak. Az így létrehozott irányítási modell egyidejűleg tud alkalmazkodni a jármű haladása során folyamatosan változó környezeti hatásokhoz, ugyanakkor folyamatosan garantált minőségi jellemzőket nyújt. Az elkészült algoritmust egy autószimulációs szoftverrel tesztelték a kutatók, Ezen belül egy versenypálya virtuális modelljén futtatták a programot. Az új modellezési eljárás alapján készült változat egy az eddiginél jobban manőverező önvezető jármű modellt eredményezett. A különbségek elsősorban extrém manőverek, illetve hirtelen kanyarok esetén voltak látványosak. Ehhez az eljáráshoz nagyon sok adatra van szükség, és a kutatóknak még ezek birtokában is sokat kellett dolgozniuk ahhoz, hogy az adott feladatnak megfeleljen az algoritmus. Az eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy az új módszerrel az eddigi eljárásoknál hatékonyabb és nagyobb teljesítményű önvezetési modell jöhet létre. Ezek után pedig, ami a folytatást illeti, még maradunk a technika világában. 30 perc alatt jelzi az új mesterséges intelligencia, hogy beteg lesz-e valaki. Az amerikai Harvard Egyetem rendszere, amely nem csak időben rövidíti le a sejtek genom elemzését, a jelenleginél olcsóbbá is teszi a metódust. Az egyik tudományos szaklapban megjelent publikáció szerint az eszköztár segítségével mindösszesen fél óra alatt képes megállapítani a teljes genomot, ami normál esetben egyébként 2 napba telne. A mesterséges intelligencia úgynevezett szekvenálással dolgozik, amit arra használnak a kutatók, hogy az egészséges és a beteg sejtek genomjában úgynevezett nyitott területeket keressenek. Ezek egyszerűen fogalmazva a DNS azon részét jelentik, amelyek bizonyos sejtek funkcióinak meghatározásáért és működéséért felelősek. Ilyen sejtek lehetnek például a máj vagy a bőr sejtjei. A genom ezen részéből a tudósok azt is ki tudják olvasni, hogy az adott embernél kialakulhat-e az Alzheimer-kór vagy épp valamilyen ráktípus. A módszer újdonsága, hogy a vörös és a fehér vérsejteket termelő ős sejtek adathalmazára is alkalmazták. Ennek köszönhetően azonosítani tudták a kétféle sejtípushoz tartozó DNS részeket. Erre a hagyományos módszerekkel nem volna lehetőség. Az, hogy ilyen mértékben sikerült felgyorsítani a genom elemzést, hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben gyorsabban és olcsóbban azonosítsák azokat a biomárkereket a kutatók, amelyek előrejelezhetik bizonyos betegségek kialakulását. Ennek köszönhetően pedig az adott betegség kezeléséhez szükséges gyógyszerek kifejlesztése is hatékonyabbá válhat. 30 perc alatt jelzi az új mesterséges intelligencia, hogy beteg lesz-e valaki. Erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy érdekesség a természettudomány világából. A magyarázatot találtak az atommaghasadás egyik rejtélyére. Hogy mi is ez pontosan? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Magyarázatot találtak az atommaghasadás egyik rejtélyére. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A Debreceni Atommag Kutatóintézet részvételével egy nemzetközi kutatócsoport megoldást talált arra a 40 éve fennálló rejtélyre, hogy miért forognak maghasadás után a hasadványtermékek akkor is, ha az anyamag nem forgott. A maghasadás vizsgálata ugyan nagy múltra tekint vissza, mégis vannak eddig fenn nem tárt izgalmas jelenségek ebben a témában, olvasható az Atommag Kutatóintézet közleményében. Mint írják, az egyik ilyen a hasadványok pörgő mozgásának eredete. Egy kettéhasadt mag mindkét fele forog még akkor is, ha a szülő mag nem forgott. Ez a jelenség több mint 40 éve ismeretes, de eddig nem sikerült megérteni. Különböző elméleti elképzelések versenyeznek egymással, amelyek között a kísérleti megfigyelés nem tudott igazságot tenni. Mostanáig egy tekintetben nagyjából egyetértés volt a rivális modellek között. Úgy gondolták, hogy a szülőmagnak a hasadás lezajlása előtti kollektív rezgése felelős a különböző impulzus momentumokért. Az egyik tudományos folyóiratban február végén megjelent cikk cáfolja az említett elméletet. A szerzők, köztük a Magyar Kutatóintézet egyik munkatársa szerint, a perdület nem a hasadás előtt keletkezik, hanem utána. Az atommaghasadást 1938-ban fedezte fel Otto Hahn és Fritz Strassmann, uránatommagok vizsgálata közben. Elméleti magyarázatot pedig Lise Meitner adott rá. A hasadáskor az atommag 2 vagy több kisebb része szakad, miközben több-kevesebb neutron is kiszabadul, így a folyamatot gammasugárzás kíséri. Az atommagok nem mindig ugyanúgy hasadnak, a hasadási termékek sokfélék lehetnek. A maghasadás pillanata előtt az atommag alakja megváltozik, enyhén megnyúlt alakúból erősen megnyúltá válik. Középtájon elkeskenyedik, mondhatni nyaka keletkezik, amely egyre vékonyodik és végül szétszakad. Az, hogy milyen hasadási termékek keletkeznek, attól függ, hogy véletlenszerűen éppen hol szakad el a nyak. A makasadás létrejöhet spontán módon, azaz külső beavatkozás nélkül, vagy indukált módon, amikor egy részecske, például neutron ütközik az atommaggal, és ennek hatására széthasad. A jelenség felfedezése után rövid idővel már az alkalmazás is megszületett. 1942-ben elkészült az első atomreaktor, 1945-ben pedig az első atomrobbanó szerkezet. Mindkettő a hasadáskor felszabaduló energiát hasznosítja, a különbség az időbeli lefolyásban van. Az atomreaktorban a hasadás szabályozott körülmények között zajlik, folyamatosan kontroll alatt tartva a láncreakcióban résztvevő hasadó magok számát. Az atomreaktorok nagy része uránt 235 U izotópot használ hasadó anyagként. Ezzel szemben a robbanó szerkezet esetén a láncreakciót nem korlátozzák, így rövid idő alatt nagyszámú hasadáskor hatalmas energia szabadul fel. Itt a hasadó anyag a plutónium. Jelen vizsgálatban a nemzetközi kutatócsoport egy franciaországi laboratóriumban végzett kísérleteknél elemezte a spontán hasadó kaliforniumot, valamint a gyors neutronokkal előidézett indukált hasadást tórium és uránizotópokon. Az előállt nagy mennyiségű adat elemzése, azok összehasonlítása az elméleti számítások eredményeivel és a lefuttatott szimulációkkal végül arra következtetése vezette a kutatókat, hogy a maghasadásban keletkezett két hasadvány forgása független egymástól. Az atommag széthasadása után statisztikus módon alakul ki. Tehát a hasadványok forgó mozgásáért nem a maghasadás előtt bekövetkező kollektív rezgés a felelős. Magyarázatuk szerint a maghasadás előtt a szétválóban lévő részeket összekötő nyak először megnyúlik, majd elszakad, végül a szétszakadt, deformált hasadványok elnyerik gömbölyded alakjukat. Eközben hasonlóan a szakadásig megnyújtott gumiszalaghoz, a kezdetben a megnyúlt nyakon tárolt potenciális energia átalakul mozgási, forgási energiává. A tanulmány szerint a hasadványok forgása attól függ, hogy a hasadási folyamatban befűződő nyakban hány nukleon kap helyet, és pontosan hol történik a szakadás. Magyarázatot találtak tehát az atommaghasadás egyik rejtélyére, erről szóltunk az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.